Megtartották az új egészségügyi minisztert Romániában, Ritli László a lemondott Cseke Attilát váltja. Kikerülhetnek a magyar helységnévtáblák is több szlovákiai faluban, néhány esetben ezt most tiltja a táblatörvény. És föld alatti konténerek Szabadkán, ezzel a környezetbarát módszerrel oldják meg a szemétgyűjtést. Nemzeti Krónika a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Beiktatták az új egészségügyi minisztert Romániában. Ritli László, aki eddig a nagyváradi kórház igazgatója volt, ma reggel vette át a tárca irányítását Cseke Attilától. A román államfő a beiktatási ceremónián azt mondta, el kell zárni azokat a csapokat, amelyekből illetéktelen helyre folyik a pénz a román egészségügyből.
Tegnap este tette le a hivatali esküt Ritli László Bukarestben az elnöki palotában. A fogadalom román nyelvű szövege után az államfő és a miniszterelnök jelenlétében az esküt magyarul is megismételte. A tárca átadásán Cseke Attila leköszönő miniszter azt mondta, a rendszert alapvetően átformáló reformokat hajtottak végre az elmúlt 20 hónapban. A kórházak visszakerültek az önkormányzatokhoz és elindították az elektronikus egészségügyi kártya bevezetését is. Az új tárcavezető szerint folytatni kell az egészségügy költséghatékonyságát célzó intézkedéseket, különben a rendszer összeomlik.
A pénzügyi problémák valóban nagyon fontosak, és meg kell növelni az összegeknek a befolyását. Éppen ezt szolgálják ezek a projektek.
Emil Bock szintén az átszervezés folytatását kérte az új minisztertől. Az Európai Bizottsággal és a valuta alappal kötött egyezség alapján kell folytatni a reformokat. Ennek a lépései a következők: az alapellátás csomag biztosítása, az elektronikus rendszerre való átállás, az elektronikus kártya bevezetése és az olcsóbb, de azonos hatású generikus gyógyszerek általánossá tétele, mondja a román miniszterelnök. Az RMDS feltételhez kötötte az új miniszter megnevezését. A legnagyobb kormánypárttal megállapodtak abban, hogy az egészségbiztosítási pénztár tevékenységét ezentúl a minisztérium koordinálja. Cseke Attila ugyanis a román egészségügy alulfinanszírozottsága mellett éppen azért mondott le, mert az ágazat költségvetésének jelentős részét kezelő pénztár a minisztériumtól különállva önállóan működik.
Kitehetik a magyar helységnévtáblát is több szlovákiai településen, ahol eddig csak a szlovák nevet írhatták ki. Erről készül egy új kormányrendelet. Néhány település ugyanis eddig hivatalosan nem használhatta a magyar nevét, ha a szlovák elnevezést egy szlovák történelmi vagy irodalmi személyről kapta.
Ez Gútor. Régi magyar nevét azonban jelenleg nem használhatja a település. Kizárólag a szlovák Hamuliakovo alkalmazható.
Párkány, Gúta, Ógyalla.
Vagyis Stúrovo, Kolárovo, Hurbanovo. Eddig csak a szlovák neveket lehetett használni. Most készül egy kormányrendelet azért, hogy a magyarok lakta településeken kirakható legyen a kisebbségi helységnév is.
Társadalmi vitát indítványozunk, illetve szakmai vitát kezdeményezünk. El szeretnénk kerülni azt az állapotot, ami 94-ben, illetve 93-ban történt. Az érintett települések és a szakemberek megkérdezése nélkül döntött úgy a kormány.
A munkacsoport célja kiküszöbölni a hiányosságokat és egységesíteni a névjegyzéket a helyi közösségek véleményének figyelembevételével.
A tervezet ősszel kerülhet a kormány asztalára. Ha a kabinet elfogadja, decemberben válik hatályossá a kormányrendelet. Jövő júniusig pedig minden érintett településnek ki kell tennie a kétnyelvű helységnévtáblát. Bartal Tímea, MT Hírcentrum, Pozsony.
Dunabusz indítását tervezik Szlovákia és Magyarország között, az útvonal Ausztriát is érintené. A tervek szerint egy kisebb hajó szállítaná az utasokat Dunakiliti és a szlovákiai Somorja között, míg egy nagyobb hajó a Somorja-Pozsony-Hainburg vonalon közlekedhetne. Erről egy tanulmány is készült, amely szerint igény van, kínálat viszont nincs erre a feladatra. A járatokkal a környéken élő közlekedését segítenék és a turizmust fejlesztenék. Jogvédők tiltakoznak Szlovákiában az ellen, hogy ingyen fogamzásgátlót vagy a sterilizálás lehetőségét ajánlja fel a pozsonyi szociális minisztérium hátrányos helyzetű embereknek. A civilek azt mondják, mivel ez főként romákat érinthetne, a terv a rasszizmus határát súrolja. Tiltakozásul már aláírásgyűjtésbe is kezdtek. A minisztérium azt mondja, még csak egy tervezetről vitáznak, döntésről egyelőre nincs szó.
Több mint 20 fajta fogamzásgátló tablettát tartanak ebben a patikában. 15 eurótól 45 euróig ilyen árban vannak a gyógyszerek. A régebbi típusúak olcsóbbak, az újabbak drágábbak, magyarázza a gyógyszerész. A tervezet szerint a fogamzásgátlót ingyen kaphatnák azok a szociálisan hátrányos helyzetű nők, akik ezt kérvényezik. A tervezet kidolgozását szakemberekre bíztuk, szociális munkásokra, akiknek első kézből van információjuk azokról a nőkről, akikre a tervezet vonatkozna, mondja a minisztérium munkatársa. Hangsúlyozza, ez egyelőre csak tervezet. A lényeg, hogy azok a nők kapnának segítséget, akik ezt maguk is igénylik. A program szerves része a tájékoztatás is.
Egy polgári társulás már is aláírásgyűjtésbe kezdett a törvénytervezet ellen. Azt szeretnék, ha a szlovák kormány támogatná a szociálisan hátrányos helyzetű csoportosulásokat, nem pedig diszkriminálná.
Eddig 2500 aláírás gyűjtöttek. Nem értünk egyet azzal, hogy az állam közpénzből finanszírozza sterilizációs és fogamzásgátló programját. Ez nem etikus, ráadásul a tervezet a rasszizmus határait súrolja, mondja a társulás vezetője. A minisztériumban viszont azt mondják, még vitáznak a tervezetről, és a kormány is csak később tárgyal majd róla. A döntés a parlamenté, és sajtóhírek szerint az sem biztos, hogy a tervezet egyáltalán a parlament elé kerül-e.
Lehetetlen vállalkozásnak tűnik, ha valaki örökbe akar fogadni egy gyereket Szerbiában. Évente alig 100 árva talál nevelőszülőkre, miközben több mint 700 pár vár gyermekre. Sokszor több évig tart az örökbefogadási eljárás. A hatóságok azt mondják, ez éppen a gyermekek védelmében van így.
A horvát házaspár 12 évig reménykedett abban, hogy lesz saját gyerekük.
Akkor így gondoltuk, megbeszélgettük. És eldöntöttük, hogy megpróbálunk örökbe fogadni.
Az Újvidéki Gyermekvédelmi Intézethez fordultak, ahol árva gyermekek nevelkednek. Az egészségügyi vizsgálatok után fél éves tanfolyam következett a leendő szülőknek, közben az anyagi helyzetüket is felmérték.
Nagyon hosszadalmas volt. Mármikor beszólták, hogy Beográdban van olyan kislány, akit örökbe lehet adni, hogy a szülő lemondott róla. Egy vagy két óra hosszát töltöttünk együtt, és mikor jött a nővér, el akarta venni, megfogta blúzomat, és annyira sírt, nem akart elmenni. Kislány sírt, már elvitték tőlünk, mi meg sírtunk hazafelé. Na és aztán értettük meg, hogy miért nem akarják rögtön átíratni, hogy jó gondoljuk meg, hogy valóban akarjuk-e.
Horvátékból végül nevelőszülők lettek, és utána saját gyermekük is született.
Mindig úgy kezeltek bennünket, szóval egyformán kezeltek. A szeretetben, úgy az anyagiakban, tehát mindig egyenlően kaptunk mindenből.
Örökbe csak azokat a gyerekeket adják, akik árvák, egészségügyi vagy anyagi okok miatt lemondtak róluk szüleik, vagy épp a gyámügy döntött arról, hogy ki kell őket szakítani a családból, mondta el Veszna Silic, az Újvidéki Gyermekvédelmi Intézet pszichológusa.
Elvehetik a gyermekeket, ha a szülők nem látták el a feladataikat, veszélyeztették a gyermek fejlődését vagy biztonságát, vagy képtelenek a nevelésre.
Az örökbefogadási eljárás azért tart évekig, mert nem csak a stabil teret kell igazolni. Felmérik azt is, milyenek a családon belüli viszonyok, milyen a befogadó szülők egyénisége. Ezután az örökbefogadók egy egységes országos nyilvántartásba kerülnek, amelyből a szociális központok választják ki őket a szerintük megfelelő gyermekeknek.
Föld alatti konténerekben gyűjtik majd a szemetet Szabadkán. Belgrád és Újvidék után ez a harmadik olyan szerbiai város, ahol így oldják meg a szemétgyűjtést. Várhatóan az év végéig elkészülnek a város 7 pontján az európai normáknak is megfelelő szemétgyűjtőhelyek.
Ilyen konténerekbe gyűjtik most a szemetet Szabadkán. Környékük, hiába vannak a város központjában, szeméttelepre hasonlít.
Nagyon okosnak tartom. Higgy el! Nagyon okos, aki ezt kitanálta. Azért, mert a turkálok nem jönnek többet.
A tervek szerint az év végére már ezekbe a föld alatti konténerekbe kerül a hulladék. A gondunk az, hogy ezekben a hagyományos konténerekben turkálnak a szemétgyűjtők, és szétdobálják a hulladékot. A föld alatti konténerek ezzel szemben környezetbarátok lesznek, továbbá megközelíthetetlenek a kóborkutyák és macskák számára, és felgyújtani sem lehet majd őket, magyarázza az igazgató. Most még így ürítik a konténereket a szabadkai utcákon. Ha elkészülnek a föld alatti tárolók, azokat már korszerű eszközökkel tisztítják majd.
Szabadka meglehetősen piszkos, tényleg tenni kellene valamit.
Ahol nem épülnek föld alatti konténerek, ott fémhálóval körülkerítik a mostaniakat, hogy a szél ne fújja szét a szemetet.
Több fürdőző is megsérült tegnap este a horvátországi Jablanekban, amikor a partnak futott a menetrend szerint Rábszigetre közlekedő komp. Horvát lapok beszámolói szerint a parton 9-en sérültek meg, többen közülük sokkot kaptak az ijegységtől. A kompon senkinek nem esett baja, magyar sérültekről egyelőre nincs hír. Ma délelőtt lépték át a román-magyar határt a határon túra résztvevői. A 150 kerékpáros a történelmi Magyarország határától Gyimesbüktől több mint 550 kilométert tekert az ország határig, és azt mondják, nagyon kedvesen fogadták őket egész Erdélyben.
A reggeli készülődés Nagyszalontán, a határon túra utolsó párciumi állomásán. A biciklizők a túra egyik legnehezebb szakasza után a Pádisfennsíkról érkeztek Arany János szülővárosába. A legfiatalabb résztvevő egy 16 éves lány, a legidősebb egy 65 éves budapesti orvos.
Mi is minden az úton, minden úton ott csinál, csengetünk, kiáltjuk, hogy szervusztok, integetünk. Szóval valóban ez egy olyan kapocs.
A 850 kilométeres, 100 településen átvezető útvonal a legnehezebb szakaszán voltak apró balesetek is.
Kátyival találkoztuk, én buktam is, belefér a kamerában, buktam is, de szerencsésen túléltem.
Nagyszalontán csatlakozott a túrához Pulai Imre olimpiai kenubajnok is.
Ilyen 50 kilométert tudtam vállalni, hogy átjövök a határon, és elmegyek nagyjából Szarvasig, ha belefér. A sport tarts össze az országot is, a magyarokat is.
A túrához szinte minden településen csatlakoztak kerékpározók.
Nehéz sorsú erdélyi magyar gyermekekért gyalogol 440 kilométert egy budapesti férfi. Kozma Zsolt két napja indult a fővárosból, és déváig Böjte Csaba ferences rendi szerzetes gyermekmentő otthonáig zarándokol. Az adományokat úgy gyűjti, hogy egy honlapon bárki vásárolhat kilométereket, egy-egy euróért. Hogy mennyit, azt mindenki maga dönti el. A pénzt Böjte atya gyermek otthonának szánják.
Egymagában egy szál hátizsákkal indult útnak hétfőn a fővárosból.
Ez gyönyörű, csodálatos lett.
Ma már a Szolnoki Gyaloghídban gyönyörködött Kozma Zsolt.
Mindenképpen pozitív.
Ezt mondják azok, akik hallottak Zarándok útjának céljáról.
Önmagában ő az, hogy az embereknek gondolata támad annak kapcsán, hogy mások csinálnak, hogy próbálják jobbítani a világot.
A 44 éves felszolgálóként dolgozó férfi nagyra becsüli Böjte Csaba gyermekmentő munkáját.
Megindító, ahogy ezekkel a gyerekekkel bánik, több mint 2200 gyerekről gondoskodik az ő általa létrehozott gyermekmentő szolgálat. Több intézet van, ilyen bentlakásos otthonok déván és szerte a környéken.
Addig azonban több száz kilométer van hátra, ezeket ajánlja fel az egyik honlapon, a kilométereket meg lehet vásárolni.
Kozma Zsolt úgy tervezi, hogy a 440 kilométeres távot nagyjából 11 nap alatt teszi meg. Ez azt jelenti, hogy jövő hét csütörtökön megérkezhet Dévára, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes gyermekmentő otthonába. A híradót Szolnokról Révész Erika tudósította.
Liszt bélyek sorozatot adtak ki az Újvidéki Magyar Szó nyomdájában. 45 ezer példány készült az 50 eurócentes bélyekből, de a gyűjtők számára egy-egy darab ennél jóval többet ér. A zsűri 108 pályázat közül választotta ki a nyertes alkotást.
Ez a gyűjtőknek szánt bélyeg az első, amelyen a két ország neve együtt szerepel.
Hat nyelven írja, hogy ez közös kiadvány. Szerbia, Magyarország, szóval angolul, németül, szerbiul, magyarul, franciául.
A bélyegen az idős fehérhajú Liszt Ferenc látható kék háttérrel, a portré körül két oldalt fehér galambokkal. A bélyeg bal felső sarkában a 200-as szám utal az évfordulóra piros-fehér-zöld színben. Öt színben nyomtatták, ebből az ötödik arany.
A belgrádi magyar nagykövetség is a szerb postát
által kiírt pályázatnak a díjnyertes bélyegét. Nekünk adták tulajdonképpen, hogy a Magyar Szónak a fórum nyomdájában készüljön el.
A bélyegek értékpapírnak számítanak, ezért nyomtatásukhoz elengedhetetlenek az állami engedélyek. Szerbiában csak a belgrádi Pénzverde és a Magyar Szónyomdája rendelkezik ilyen engedéllyel.
Bélyeg nyomtatásnak mindenre nagyon kell figyelni, mert a bélyege nem szabad, hogy legyen egyetlen egy hiba se. Se nyomtatási hiba, se betűs hiba, se flex, se semmi.
A LISZ bélyeg sorozatot 45 ezeres példányszámban nyomtatták. A 8 bélyeget tartalmazó sorozat igazi ritkaság a gyűjtőkörében.
Híradó legközelebb 6-kor lesz, várom önöket akkor is. Szép napot, viszontlátásra!
Az ünnep, ami igazi élmény számba megy. István király és a zenei államalapítás. 3:30-tól MTV2, TV2, M2. 40 éve a képernyőn. Ünnepi összeállítás az M2-n. 16:30-kor Buzánszki a csángóknál, a Kossuth rádióban. 17:30-tól együtt az ország. Ünnepi stúdióbeszélgetések és körkapcsolás a Duna televízióban. 20:00-tól honfoglalás, Koltai Gábor filmje a Duna televízióban. 21:00-kor élőben tekinthetik meg a tűzijátékot, majd 21:30-tól a Ludas Matyi című filmet az M1-en. Ünnepre hangolva. Közszolgálat. Közösen.